Sziasztok, hallgatók!
Sziasztok, hallgatók!
Megtörtént megint az elképzelhetetlen, Peti.
Szeretem az ilyen felütéseket, mesélj!
Mert erre mindenképpen visszakérdez az ember. Azt mondod, megyünk nyaralni, akkor rögtön visszakérdez, hova?
Na, szóval figyelj,
megtörtént a megtörténhetetlen, akkor megkérdezed, hogy mi történt. Ez nagyon
szuper.
Kérdés.
Na, velem meg az van. Na, mondjad.
Na, hogy annyit beszéltünk arról, hogy reptéren buszoztatnak, vagy csövön mész ki. És a minap előfordult, hogy a repülőgép odaállt a csőhöz, végig sétáltunk a csőn, és nem a terminálba mentünk be, hanem a cső végén lementünk egy lépcsőn, és ott várt minket a busz. Ez valami egészen meglepő kombináció volt.
Azt hittem, valami kristálybarlangba kerültök, hogy nem tudom, sóbarlang.
Nem, teljesen tiszta vagyok. Nem kerülök kristálybarlangba.
Ja. Engem mindig az lett meg, hogy időről időre ez a téma előbír jönni.
Igen, majd mert nekem nem fér be a fejembe, hogy miért lenne, hogy ez odaállítani a repülőt úgy csőhöz, hogy be tud menni az épületbe.
De te magad magyaráztad meg a múltkor, hogy milyen okok lehetnek mögötte, és valószínűleg mindegyik elég reális.
Hát nem tudom, én szerintem ez tervezési probléma, amikor gurul a repülő, látod, hogy annyi repülő odaállhat a csőhöz, csak pont te nem. Hát,
szerintem az lesz, hogy szépen lassan feltalálják a teleportálást, és akkor a repülőgép megérkezik a kifutó végére, akkor onnan beteleportálják az embereket a váróba.
Vagy a kis szűk ajtó helyett kinyílhatna az egész repülőnek az oldala.
Mint a Lego repülőknek.
Mint a Lego repülő, igen. És akkor egyszerre tud mindenki kiszállni. Nem kell.
A Lego mennyivel korábban előrébb jár a fejlesztésben.
Láttad a Vissza a jövőben Lego szettet? DeLorean-t lehet összerakni Legóval?
Nem, de valószínűleg elég kiábrándító, hiszen a Legónak az elmúlt 10 éve az számomra mély repülés.
Nem, ez egy klasszikus formákat idézett.
Na, majd megnézem.
Ez volt a leges-leges olyan Facebook advert, amire majdnem rákattintottam. Csak úgy tovább megy az ember a Facebook hirdetéseken, hogy...
Szeretném az úton megköszönni, hogy az enyémre nem kattintgatsz. 0,1 dollárért, vagy mennyibe kerül?
Egy kattintás 0,1 dollár?
Nem tudom, most mondtam valamit, de mit tudom én, 0,1, 0,3, 0,4 valahogy így vannak.
Megzsarolhatlak.
De nem akarok tippeket adni azoknak, akik ki akarnak velem szúrni, de ne klikkelgessetek feleslegesen.
Először is jöjjön a hirdetésed, ugye?
Igen. Mondjuk
nem alapvetően... vagyok 24 és 32 közötti nő, tehát nem fog, vagy igen.
Hát, vagy ezt te tudod. Bele menjünk bele.
Na mindegy. Ennél is izgalmasabb.
Mármint, hogy hány éves vagy?
Hogy, igen, annál, hogy hány éves vagy, annál izgalmasabb, hogy találtam Nikon D700-at újonnan. Vadi újonnan.
Jaj, ezt mesélted, de húztam a számat, nem emlékszem, amikor írtad.
Ahogy csak az a megdöbbent, hogy ez egy 2008-as gép. Tehát, hogy az őrületbe tudtak még új gépet tartani a Nikonnál. Az a policy általában, hogy kifuttatják a gépeket, és nem az, hogy leakciózzák a régit, meg nem
hát
tudom kiszolják,
annyira nem,
már nem lehet kapni.
Bizony, amikor a D3S-nek a végét lehetett már látni, vagy hát legalábbis mondták már, hogy nem lesz, hogy lesz, jön az utód, meg hogy D3S-nek vége, én akkor akartam venni egyet gyorsan, újonnan, és hát mondták, már hónapok óta nincs, ne szórakozz. Tehát esélytelen szerezni.
Ja,
és akkor megpróbáltam berendeltetni külföldi raktárból, de hát vagy nem voltak, bocsánat.
Ez
vagy...
érdekes, hogy...
Persze, mond. nem számít, gyalulj a földbe.
Majd a műsor végén te beszélsz.
Jó.
Szólok, ha feléhez értünk, jó? És akkor...
jó. Mindjárt jövök.
Na, hogy honnan talált a 2008-as gépet, az érdekes. Egyébként a D700-at D600R-ban adták, ami szerintem már elgondolkodtató díjat. Nem?
Hát, Péter. Igen, mert hogy te írtad, hogy mert neked nagyok a kezeid. De hogyha a képminőséget nézzük, akkor meg magát az, hogy 2008-as gépet én nem vennék.
Igen, 5 év azért az nagyon sok, tehát fejlődik a technika.
Hogy és nem csak a technika.
5 évvel ezelőtti csúcsgép, mondjuk egy D2X-et se szabad megvenni, mert hogy már egy D7000 jobb képeket csinálnál. Hát, D7100 mondjuk.
Hát mind a kettő valószínűleg jobb képeket csinálnál, hogy mondjuk nyilván fotós függő, meg feladat függő, mert sok mindenre meg nem jó a D7000, mert hogy mondjuk lassú. Meg rossz az gyenge az autofókusza, és amit a D2X simán lekövet a D7000-ot, valószínűleg elvérzik. De hogyha valóban, hogyha magas izójú képekre van szükség, vagy magas izón akarsz fotózni, akkor az új gépek sokkal jobbak. Nem csak a technika fejlődése, hanem az, hogy ez azért ott állt, az egy öreg alkatrészek vannak benne. Nem tudom, például az autóknak nem tesz jót, például, ha nem szakszerűen tárolják. Én nem tudom, hogy tárolták ezt a D700-at, és valószínűleg te sem tudod. Meg lehet, hogyha a bolt tulajdonos most rakta ki, hogy eladó, akkor lehet, hogy ő se tudja, hogy tárolták eddig. Hogy hol volt
az akkumulátor
eddig.
Lehet kérdés.
Akkumulátor az ország kuka. Tehát, akkumulátorban az a jó, hogy ez valószínűleg nem is kérdés, mert az ország kuka. Mert 5 évig nem töltöttél fel egy lítiumi akut, az valószínűleg nem kell számolni.
Ja.
A pára, a hőmérséklet, meg hát egy csomó olyan elektronikus alkatrész van benne, aminek nem biztos, hogy jó, hogy nem kap áramot. És akkor most hirtelen megkap. Tehát én ezért
megmondom. Egy kis Nikon D70 nem mindig elfelejti a dátumot meg az időt.
De hát az csak a gombelem.
Mert igen, és a sima elem annyira lemerül egy hét állásban.
Komolyan, pedig a D70 arról volt híres, hogy nem akar lemerülni.
Nem egy hét, de havonta nézek rá.
Borsó mindig leszúr, hogy nem kapcsolom ki a gépét. Mert ugye simán elrakom a táskámba a fényképezőimet, hogy nem kapcsolom ki őket. Tehát, hogyha dolgozom, és simán bevágom a táskámba, éppen menjünk át egy másik helyszínre, de az a másik helyszín, hogy egy órával odél van kocsival, akkor lehet, hogy a fényképezőgép úgy utazik, hogy be van kapcsolva.
Ez is nem nyomódik be az exponáló gombakkal ebből azért.
Hát igen, mert igen, csak hogy a borsó ugye videózásra használja a fényképezőgépét, és nála default a live view.
Uh-huh.
És akkor hajlamos vagyok csak úgy letenni magam mellé, mert hozzá vagyok szokva. És ha megy a live view, az mondjuk nem jó.
Az mondjuk meríti.
Az mondjuk eléggé meríti, meg szerintem nem is tesz neki.
Mert abból egy ilyen normál kameránál live view nélkül nincs igazán különbség az elemfogyasztás, most be van kapcsolva, hát, mert a fénymérés az kikapcsol, egy nem tudom, ahol beállítod, de mondjuk 16 másodperc után. Tehát ha nem nyomkodod az exponáló gombot, akkor az nem fogyaszt.
A Szecskának a 1D Mark 3-át kértem kölcsön 2 éve egy melóhoz. Akkor abban volt szervizben a D3-am, és vele megszívtam, mert ugyanúgy nem kapcsoltam ki a gépet, és az lemerült. Nem tudom, hogy az időbe volt-e állítva. Tehát lehet, hogy az volt a baj, hogy ment a fénymérés folyamatosan, vagy egyszerűen csak a máshogy eszi az aksit. De azzal emlékszem, megszívattam magam rendesen. Hogy gyorsan, még volt idő, mert nyilván az ember átnézi ki indulás előtt a cuccot, és volt időm annyira föltölteni indulás előtt, hogy ne legyen probléma, de azért okozott meleg pillanatokat. Amikor megláttam, hogy full le van merülve a gép.
Na jó, ez nem vicces. Régi szép idők, amikor 4 darab akkumulátorom volt a D70-emhez. Nem tudom képzelni, hogy én csak 3-at akartam, véletlenül lett 4, de hát elhasználhatatlan mennyiség volt, mert nyugodtan 1-2000 képet is lősz egy akkumulátorra.
És akkor megvette a D70 után az ember a D200-at, amihoz nem is volt aksi, tehát eleinte nem tudott a Nikon adni hozzá, és annyira gyengus kis aksikat adtak hozzá, de nagyon gyenge volt az aksia. D70-ről D200-ra váltani akkumulátor szempontból tragédia volt, tehát így azt hiszem harmadára csökkent az exponálható képek száma. De hát mondjuk a D70 az mondjuk nagyon pici érzékelő, kis pixel szám, nagyon pici hátsó LCD, nem nagyon van mi fogyasszon.
Nincs, ami fogyasszon.
Igen.
Kevés pontos fénymérés, ilyesmi.
Képzeld, voltunk cipzárazni.
A zipline, ez volt a cliffhanger, de múlt.
Bizony. Ja, ja.
Mi is voltunk már ziplinolni, majd mesélek arról is. De legyen előbb tiéd a szó.
Ja. Volt egy szabad napom 2 hete körülbelül, és úgy döntöttem, hogy nem pihenéssel fogom tölteni, hanem inkább aktív kikapcsolódásra vágyom. És megnéztem, hogy hol van az az Indexen volt egy videó egyébként erről kb. 2-3 hónapja, vagy talán tavasszal.
Leghosszabb európai kötéllelecsúszós.
Igen, ami viszont nem igaz, mert én rákerestem a Google-ban, uh-huh. és egy német pályát dobott ki. Vagy lehet, hogy azóta nyílt, nem tudom, tehát nem néztem ennyire utána, és akkor el is keserettem, mert én nem néztem meg újra az
Index. Nem lesz jó.
Nem néztem meg újra az Index videót, tehát nem néztem meg, hogy melyik pályáról van szó, csak én is emlékeztem erre a jelzőre, hogy a leghosszabb európai kötélpálya. Mm. És ezen tulajdonság alapján kezdtem el keresni, egy németországi pályát találtam, ami baromi messze van, és akkor el is keserettem, hogy nem tudunk kijutni. Mert hogy túl tényleg nem lehet oda-vissza megjárni egy nap alatt. És a haverom, akivel mentünk, fölhívta rá a figyelmet, megnézte újra a videót, és az Ausztriában van, nem Németországban, és simán megfordulunk. Hát a GPS az 4,5-5 órát írt, ha jól emlékszem, odaútra, hát ebből azért lett 6,5, de
ami elég... Nem számított rá, hogy megálltok.
Igen, igen, megálltunk tankolni is, meg kajálni is. Ja. Meg a lányok miatt pisilni is, persze. De amúgy nagyon
brutális. Mindig eszembe jut a kedves munkatársam, akivel indultunk Ausztriába síelni, és így Budapesten így beütött a GPS-be, hogy akkor a végcél az, nem tudom, a Hintertux Gletscher kiírta a GPS, hogy akkor 7 óra 50 perc van hátra, így hátra nézett, és kérdezte, hogy mindenki pisilt, ugye? És azzal ellenőrzően rálépett a gázra, és valóban nem álltunk meg.
Nem mondod.
Legyomtuk a 7,5 órát gond nélkül.
Az azért elég sok végigvezetni.
Igen, de tapasztalt pilóta volt. Gyakran csinálta azt, egy ismerősének segédkezett, és valahova Milánó környékére jártak valamit üzletelni. Az ismerősének ott kellett tölteni a 2-3-4 órát, úgyhogy ez a srác levezetett. Azt a 2-3 órát így alvással töltötte a kocsiba, amíg az ismerős csinált az üzletet, és utána visszavezetett.
Ne. Én nem mernék beülni egy ilyen ember mellé. Tehát úgy értem, hogy visszafele úton. Akkor már hazavezetnék, vagy nem tudom.
Igen, nem egy biztosítás, ez biztos. Na és zipline. Megérte zipline. A 6 órát autózni?
A kőkemény az volt. Borsóval mentünk ki, és nagyjából tatabánya mellett bekapcsolt a női megérzése, és elkezdett nekem teljesen spontán mesélni arról, hogy neki milyen téliszonya van.
Tegyük hozzá, hogy neki ez totál meglepetés volt, tehát nem tudtuk.
Ja, igen, nem tudtuk. Tehát én csapatépítőnek szántam, tehát hogy...
De úgy, hogy nem tudja, hogy miről.
Úgy, hogy nem tudja, hogy igen, egy kis meglepetés.
Lehetett volna akár agyaggalamlövészet is.
Vagy bármi, tehát de kicsit...
Sarlós pusztán is.
És így rákérdezett, de ugye nem kell leugrani sehonnan. Á, mondom, leugrani, dehogy kell. És így láttam a szemében, hogy csúszik le 100 km/h a kötélen. Ez egy nagyjából Tatabánya környékén történt. És elkezdtem mesélni, múltkor voltak fenn a szüleivel egy ilyen 6 méter magas kilátóba, és már ott is kicsit szédült. Mondom, az jó, mert ez 2500 méter magasan van, hát így magamban. Hát úgy történik, képzeld, hogy... És hát nyilván nem árultam el a sztorit. Győrben találkoztunk barátainkkal, és ott mondom Gyurinak, hogy hát mi a stájsz? Ó, ne aggódj, mert mi eljátszuk, hogy jobban félünk, és akkor ő nem fogja érezni annyira, hogy fél. De mindig kiutaztunk, végig barkóbázta, hogy hova megyünk, de nem árultuk el. És hát azért úgy bennem is megállt az egy pillanatra. Kellemes. Kapsz egy ilyen ancugot, egy hátizsák, meg egy ilyen beakasztó cucc.
Aha.
Szóval kezedbe nyomják, előtte lemérik a testsúlyodat, megfelelő cuccot kapod meg. Utána beülsz egy buszba, és az fölvisz 2500 méter magasra. Kiszállsz a buszból, elsétálsz a starthelyre, ott bemutatja egy srác.
Ilyen jó szerpentin engem.
Nagyon durva szerpentin.
Aha.
De egy személyautóval is rock and roll. Hát gondolom a buszsofőr megteszi naponta 6-szor. Oda-vissza, tehát van benne rutinja. De hát,
mennyi idő volt az út föl?
Nagyjából olyan 4 óra 25 perc között tippelném. Nem néztem az órámat.
Annál körül egy csúszás?
20 euró körül.
Aha. De kettőt csúsztatok, remélem.
Nem, csak egyre volt időnk.
Aha.
Sajnos úgy terveztem, hogy úgy érünk ki, hogy kettőt, de most nem a pisi szünetek miatt, hanem tényleg lassanabban haladtunk sajnos. Tehát, hogy nem tudom, forgalom lehetett, vagy...
A légellenállás.
Bizonyára a légellenállás, igen. És hát mindegy, megérkezel az a szélére, és lenézel, az egy olyan jó érzés. Engem mondjuk...
Eddig meredeken indul, láttam az Index videót, tehát ott azért az első 5 másodpercben szerintem komolyan gyorsulsz.
A két szakaszból áll a pálya, az első az kicsit lankás. Az a hosszabb, de a lankásabb. Uh-huh. És a másodiknál abszolút van szabad esés feeling, egy olyan 2 másodpercig. Uh-huh. Annyira meredeken indul, és ez szenzációs, nagyon nagy élmény. Hát oda úgy érdemes kimenni, hát nyilván most ilyen esküvői szezon kellős közepén esélytelen, hogy elszabaduljak 2 napra, de egy napos programnak, úgyhogy kimész reggel, ez volt egyébként a terv, hogy hajnalban találkozunk. Uh-huh. És ja igen, és eleve már úgy csúszott a dolog, hogy nem elég, hogy lassabban értünk ki kocsival, mint hogy a GPS-szel tippeltük, vagy hát a GPS megtippelte, hanem később tudtunk találkozni, mert a barátaink nyaralásból jöttek, és Keszthely mellől, és ott nem autópályán jössz át Győr felé, hanem tudod, kis utakon. Ez eléggé nehezen kiszámítható, és jó 2 órával később indultunk már eleve. Úgyhogy elég, mindegy, tök jó volt. És hát a szenzációs érzés az, hogy kiállsz oda a szélére, és egy kis kábelre így rácsüngesz. Úgyhogy, és abszolút jött az, amit mindig mondok minden ügyfelemnek, vagy esküvői ügyfelemnek, hogy ha lehet, tetessétek el a fényképezőgépet a vendégeitekkel, mert nem tudják átélni az esküvő örömét, pillanatait. És hát ha már Borsnak téliszonya van, akkor gondoltam, hogy levideózom az első pillanatait, ahogy elindul a kötélen. És gyakorlatilag nekem az első csúszásról semmi emlékem nincsen emiatt.
Mert el voltam foglalva.
El voltam foglalva azzal, hogy igen, fényképezőt direkt nem vittem.
És akkor de iPhone-nal videóztam?
iPhone-nal videóztam.
Rá volt kötve a kezedre, vagy?
Na, fenét.
Csak nem esik le.
Tehát mondtam, vigyázok rá.
Backendról. Nincsen nyakbalkasztós telefontartód.
Már én.
Divat volt egy időben.
A vicc az, hogy egy kis plüstokot kaptam ajándékba az egyik megbízomtól. Uh-huh. Ilyen búcsajándék, egy hosszú projekt lezárása kapcsán.
Wow.
Gyabba berakadtam volna, de ezt meg itthon hagytam, abba tartom a dugi pénzt, úgyhogy...
Amikor ziplinoztunk NASZ úton, akkor az volt az ijesztő, hogy az jóval rövidebb volt, még nem voltam meredek. Egy ilyen kis kanyonos folyó fölött csúsztunk át oda-vissza ötször. Tehát, hogy haladtunk lefelé a folyó mentén, úgy mindig voltak ilyen átcsúszások. És ott az volt a félelmetes, hogy a kötélpályán így olyan érzés volt, mint hogy nem érnéd el a végét. Tehát nem is az indulás volt para, meg hogy így haladtad az ilyen sebes patak, hanem hogy a túloldalt olyan szinten elkezdtél lassulni, hogy úgy érezted, hogy így nem lesz meg. És így kb. A lábadnál fogva kaptak el az érkezőnél.
És úgy húztak be?
Na.
Nem mentetek össze eléggé gombócba. Az lehetett a gond, nem?
Hát szerintem inkább az ilyen kötélnek a meredeksége, vagy a csigának az olajozottsága, vagy ilyesmi gond lehetett. Azt néztük egyébként, hogy akik jönnek velünk ilyen instruktőrök, mindig jó nagy lendületet tesznek az elején, tehát nem csak úgy beleülnek és elindulnak, hanem így nekifutásból kezdik, de ott is egy két kábel volt egymással párhuzamosan, tehát hogyha nagyon visszacsúsztam volna a közepére, akkor is a másik kábelen be tudnak értem jönni. De itt az Ausztriaiba itt meg nem is tudom hány, sok van párhuzamosan.
Négy kábel van párhuzamosan, és abban az volt a zseniális, hogy négyen voltunk.
Aha.
Tehát egymás mellé négyen beültünk, start egyszerre, zseniális. Nagyon érdekes.
Nem foroktatok nagyon?
Nem, hát egyáltalán nem forogsz. Négy felfüggesztése van a testednek, és ez meg stabilizál ugye minden irányba.
Na, meg ez volt a másik paránk, hogy olyanosan elforogtunk, és akkor csúszó háttal, az is vicces, csak nehezebb az érkezést.
De miért egy kötélen lógtál?
Egy kötélen lógtál.
Volt egy beülő, amiben beleülsz, gondolom.
Volt egy beülő, ami átmegy a válladon is, de így a köldöködnél van a karabiner, és ott akkor föl vagy fogadva egy ilyen kötélen a csigához, és az lehet ott fordulni.
Lényegesen egyszerűbb megoldás, ez egy több görgős. Úgy kell elképzelni, mint a...
De nem is mentünk 100-zal, mondjuk ilyen 30-al.
Ja. Az akkor inkább arra hasonlítom, amit gyerekkoromban építettem otthon a nagy éjéknál. Rengeteg ilyet építettem. Építettem egy kis bungit a ház, a fa tetejére. Nem tudom, melyik rajzfilmben láttam ilyet, és hát nyilván, az amerikai ifjúsági filmekben mindig van ilyen kis bungi a házon, és hát nagyon megirigyeltem. Az enyém az elég egyszerű volt. Tehát volt egy teteje, meg egy alja, tehát falai nem voltak, hát vagy legalábbis ilyen nejlomból egy időben, de ezt leszaggatta a szél. De hát akkor is zseniális volt. Volt menekülő csúszda, hát ilyen kötélpálya. Hogyha megtámadnának az indiánok, vagy nem tudom már mi volt a koncepció ebben.
Gyakran előfordul. Ha valaki Budapesten akar zsiplájnozni egyébként a Csillebérci kalandparkba, van egy nagyon jó ilyen pálya. Voltál már ott?
Nem.
Csillebércen van egy ilyen kalandpark, 3 órás jegyet lehet venni, ami elég is, és csomó ilyen útvonal van felépítve így a fákra. Tudod, hogy ilyen...
De hát ez nem annyira zipline.
Kötélizé, meg Indiana Jones hákcsó, meg nem tudom, és van egy... Több útvonal van, tehát fölmész egy fára, és akkor körbe mész egy útvonalon, és visszaérkezel a földre. Uh-huh. És van vagy 8 különböző útvonal, és van egy olyan útvonal, ami csak ziplinokból áll. Tehát fölmész jó magasra, és utána csak átcsúszol a másik fára, onnan a következőre, és hát nem összemérhető az ausztriainak se a hosszával, se a sebességével. De aki csak ziplinozni akar, az menjen föl Csillebércre, és próbálja ki a csúszkálós pályát.
Vagy építse magának egy jót. Nálam annyiból volt, olyan technológiai korlátaim voltak, hogy nem volt görgőm például, és kenderkötelet használtam. Nagypapámtól kaptam nagyjából a 10. születésnapomra egy kenderkötelet, ami hát ugye akkoriban még nem volt...
Nem csúszik olyan jól.
Meg akkoriban még nem voltak elérhetők a műszálas kötelek.
Aha.
Tehát valószínűleg egyáltalán nem is...
Kellett szappanozni.
Ja nem szappanoztam be, csak hát tapadt. Uh-huh. És hát én úgy oldottam meg a csúszkát, hogy fogtam egy viszonylag vastag faágat, és hogy ne csúszson el jobbra-balra. Ugye, mert nem tudod úgyse megfogni közép, teljesen szimmetrikusan, és ha lecsúszik jobbra, akkor a bal kezedet így végig dörzsöli a kötél, és valószínűleg el fogod engedni, és le fogsz zuhanni. És én azt jutottam meg, hogy belevágtam egy ilyen kis ívet, hogy a kötél az pontosan egy helyen fusson, és hogy többször lecsúsztál, az annyira egy kicsit meg is égett a fa, meg annyira kikopott, megkeményedett, felkeményedett, hogy nagyon jól csúszott, tényleg nagyon jól csúszott, hogy megsimítottad a tenyereddel a fának ott a felületét, és tényleg tökéletesen üveg sima volt. Csak az volt a gond, hogy ilyenkor nyilván mindig erőhatott erre a kis botra, amit használtam, meg hát egyre jobban kopott. És hát voltak zuhanások. És jellemzően olyan...
Elfogyott.
Hát olyankor törik el, jellemzően és hangos startnál így rátehénkedsz a kötélre elsőként. És hát én komolyan akkora mázlét túléltem a gyerekkoromat. Tehát ha nekem gyerekem lesz, az akkora egy rossz csont lesz, hogy hát kössen fel a gatyámat, de komolyan, hogy a tinédzserkort egyáltalán. Képzeld el, hát a...
Egy jó lakásbiztosítást javaslok a
fél napig...
földgyulladó szőnyegek ellen.
Hát a lakás az egy dolog. Fél napig küzdöttem a nagyszüleim házánál, fél napig küzdöttem azzal, hogy feldobjak egy kötelet a kéményre. Hát tudod, lasszót kötsz, meg feldobod, mellé megy. Oké, megint feldobod. És a gyereknek van türelme, a felnőttnek már nincs annyira. Úgyhogy fél délelőtt azzal szarakodtam, hogy a kötelet átdobjam a kéményen. És amikor sikerült, akkor fogtam magam, és ilyen ninja technikával lábamat a falnak támaszva, fölmásztam a ház oldalán, a háztetőre, és lemásztam a túloldalon. De lehet, hogy ezt már meséltem egyébként. És arra vártam ott lógicsálva, hogy a nagyszüleim kijönnek a házból. És akkor kijöttek, akkor rájuk köszöntem. Hogy szia, Nagyi!
Te az ablakot nem törted be páros lábbal.
Ja, nem volt kommandós érkezés. De az például nagyon rossz volt, hogy... Csináltam Tarzan hintát. És az volt a koncepció, hogy a szüleim ezt nem, se a szüleim, se a nagyszüleim nem tudták, hogy ez a fa, hát felnőtt ember nem nézeget fölfel a fára. Oké, gyerek fönn van, nézi a vonatot. Mert az volt a lényeg, hogy a fa legtetejéről lehetett látni a kertünktől, mit tudom, egy másfél kilométerre elhaladó vonatot. Uh-huh. Ez a Budapest Esztergom vasútvonalon zakatoló vonat. És néha ráadásul még ott ezt... nosztalgia járat is indult, és az külön öröm volt, amikor gőzöst láthattam. De egy sima vonatér is simán felfutottam. Egyedül az okozott csalódást, amikor piroska jött, tudod, a kis piros egyközi vasút, az nem szerettem. Nem zakatol olyan szépen ugyanis. Ja. De a lényeg az, hogy felkötött, csináltam egy Tarzan hintát, és az ott a koncepciója fának egy egészen magas ágára kötöm a kötelet, és egy alacsonyabb ágáról indulva át tarzanozok a családi ebédlőasztal fölött, mert sokszor kivittük az ebédet a fa alá. Egy nagyon jó.
Ez egy nagyon jó. Már jól indul.
Ez egy nagyon jó kis
dióka. És közben kirántod a terítőt úgy, hogy ott maradjanak a...
Vagy elkapok egy rántott húst valakinek a villájára. Nem, ennyire nem gondoltam tovább. A probléma az volt, hogy abban nem gondoltam bele, hogy nagyon szerencsétlen szögben indultam, és hát nagyon meredek volt a start. És hát ugye amikor, hogyha nem elég hosszú a kötél, akkor viszonylag gyorsan elérsz egy olyan gyorsulást, amit hát gyerek nem bírtam megtartani a teljes testúlyomat. Úgyhogy ha lenne YouTube, akkor és azt fölvette volna egy biztonsági kamera, az most biztos, hogy fönt lenne, és elég jó kis nézettséget érne el a dolog.
Belezuhantál a műanyag asztalba?
Hát, ez asztal, műanyag, nem volt akkor még műanyag asztal, öntött vas asztal. És ilyen egy centire az öntött vas asztal, hogy bumi, lezuhantam a földre. És gyakorlatilag szerintem ott mindenkinek okoztam egy ilyen kis, mi történt, és néznek jobbra-balra körbe, és nem történt semmi, mert ott vagyok a földön. Nem látták, hogy mi van, csak a nagy puffanást hallották. És az nagyon sokáig le volt hívva az összes bőr a tenyeremről, mert hogy végigcsúsztam a kötélen. Nem bírtam el a saját testsúlyomat. Aztán megtanultam azt, hogy csomókat kell kötni a kötőre. És akkor már egy könnyebb.
Mert ugye burkolni a kezedre, és akkor
hát az eléggé fáj.
Csukolat is leszakítja.
Igen, meg ott lógicsálsz, amíg valaki föl nem jön, érted. Meg egyszer olyan magas, mert a diófa az egy jól mászható fa. Na, rutintalan. Nem nyomtam izére. Igen.
Lehet föl nyugodtan, Peti, megvárjuk.
Jó. És tehogy is.
Tehogy.
És a cseresznyefa viszont ennél sokkal trükkösebb. És egyszer úgy fölmásztam a cseresznyefánkról, nem bírtam lejönni. És órákig kiabáltam ott kapaszkodva, segítség. Aztán végül a szomszéd szólt.
Hát, Peti nem jön ebédelni. Vacsorázni se jön. Nagyon antiszociális ez a gyerek ma.
Ja. És a szomszéd telefonált a nagyinak, vagy kiabáltát a nagyinak, hogy valaki kiabál a kertbe. Oda jöttek, és akkor lentről navigáltak, hogy melyik lábamat hova tegyem.
Ehhez képest semmi, hogy mondjuk olyan két évvel ezelőtt egy létránál a cseresznyét szedtünk ketten, ami végtelen romantikus, egész addig, amíg el nem dől a létre.
De eldölt?
És eldölt a létra, és elég magasan fönnálltunk ezen normál ilyen O betű alakú létre, amivel a festők szoktak nyekeregbe lépkedni. És valamiért nem volt vízszintes ott a talaj, és sokáig álltunk rajta, és egyszer csak elkezdett dőlni, és nekem volt annyi reflexem, hogy belekapaszkodtam egy ágba, de az ág is letört, de azzal legalább így lassítottam az esésemet, nem. A kis feleségem, ő sajnos eléggé megütötte magát, lezuhant, és még a cseresznye is kiborult a vödörből, amit addig szedtünk be.
Tragédia.
Ja.
De egyébként egy gyereknek az a dolga, hogy rossz legyen szerintem, úgyhogy én azért lehetek ilyenre megfelnőtt, mert hogy eléggé kirossza. Komolyan nem büszkék magamra.
Szóval elég, a remeket azt tegyük idézőjelbe.
Hát a legnagyobb betűvel azt kell írni. Szóval, hogy eléggé kellemesen kirosszalkodtam magam kiskoromban.
Na, mindenkiben van óriási igény rosszalkodásra.
Hogy? Nem mindenkiben?
Van óriási igény rosszalkodásra.
Hát belőlük lesznek a frusztráltak, azt gondolom.
Igen.
De tény és való, hogy jó az. Én nekem olyan boldog gyerekkorom volt, és ennek nagyon örülök. Tehát én csak ilyet, vagy ennél jobbat kívánok, vagy legalább ilyet kívánok a saját gyerekemnek majd. Lassan el kell kezdeni dolgozni. Ha még le akarok hozzá tudni hajolni, legózni, mert ez is egy szempont, hogy tudjál legózni a gyerekeddel, meg tudjál vele autózni.
Hát ez szerintem tök oké, a távirányítós autót már egy évesnek is lehet venni, és amíg
simán
tud vele játszani, addig
akkor rárakod legfeljebb.
Na, apa megmutatja, add ide.
Hát nem, hát rárakod. Gyere, elég a nagy autót kell venni. Rárakod, és akkor kocsikáztatod.
Mégis akartam például egy távirányítós vitorlás hajót, amivel nincsen motor, hanem tényleg csak
igen.
A kormánylapátot, meg a vitorlákat tudod állítani. Na, de mindegy. Játszol-e még a Super Hexagonnal, Péter?
Nem igazán. Elég hamar elvették a kedvem a kezdeti sikertelenséget.
Aki nem tudja, mi ez a Super Hexagon, az most azonnal töltse le. Három pálya van, mindegyik pályán egy percet kell túlélni, és a három pályával meg lehet nyitni három újabb pályát, tehát összesen hat pályás, de alapból csak hármat érsz el, és nem tudok túljutni a harmadik pályán egyszerűen.
Pedig az már elég szép eredmény, odaig eljutni.
Igen, az első pályán ilyen 70 másodpercet tudtam csinálni.
Az nagyon kemény, az nagyon sok.
A második pályán ilyen, nem is tudom, 65 másodpercnél járok. És a harmadik pályán egyszer nem megy 20 másodperc fölé. Akár igyekszem.
Vajon van egy ténylegesen fizikai korlátja?
Nem. Én azt néztem, hogy az első pályákon nagyon sokat állsz. Tehát keveset kell mozogni, hogy időben el tudjuk ugrálni. És később az egyre több, ami azt jelenti, hogy nincs lehetőséget hibázni. Tehát ha későn indulsz, ha rossz irányba indulsz, ha picit túlmész, akkor nincs már időt korrigálni.
Hát,
vagy egész egyszerűen néha így elveszíti az ember a fonalat, és nem tudja pontosan, hol jár, főleg, hogyha így nagyon betekeredik a játék, így megforgatja a képernyőt néha viccből, és akkor úgy el tud veszteni, hogy merre áll a fejed. Borzasztó jó a zenéje, és
igen.
Az a jó a játékban, hogy fél percig is lehet játszani, meg 15 percig is, meg órákig is, tehát hogy így nincs ilyen.
Hát nekem leginkább 15-20 másodpercig sikerült játszani.
Egy játék, az nem tart már néhány másodpercig. Viszont nagyon jó, hogy visszamész az első pályára, mondjuk így a harmadik pályán töltött néhány óra után. Az első pálya olyan nevetségesen könnyű, hogy most is napos simán csináltam újra egy 70 másodperc az első pályán.
Akkor én is ajánlanék, csak a nevét kéne tudni. Flight Control, azt hiszem.
Igen.
Az a neve? Vagy sok szerintem ilyen...
Flight Controlnak hívják, hát az sok alap ilyen... légirányítós.
De sok ilyen játék van, az a baj.
Sok, igen.
És ez a kurva jó.
Meg nem fogom neki tudni mondani a nevét, mert én meg már letöröltem a telefonomról.
Na, én az iPad-en játszottam, még Törökországban voltunk én Speedyvel, és hát azon én órákat el tudtam nyomni.
Abban volt az a mód, hogy össze lehetett kötni a melletted levővel, és át lehetett neki.
Igen, csak nem volt még két, nem volt két iPad-ünk, igen, sajnos nem tudtuk megcsinálni. Aztán letöltöttem, akkor nekem sem volt még iPad-em. Szinte ezért vettem egyébként akkor egy egyest. Csak aztán be kellett látnom, hogy ez annyira lassú, mert hogy fönt voltak rajta már a szoftver frissítések, annyira lassú volt, hogy az mondjuk nekem gyenge volt. Meg hülyén használtam így a tárgyalásra, és hát a ügyfél kezébe adod, és így nagyon döcögősen megy, és jó, addig beszélgessünk, de hát a Flight Control a neve.
Flight control, igen, ahol a repülőket kell landoltatni, úgyhogy ne ütközzenek össze.
Igen.
Azt én is toltam sokáig.
És különböző sebességű gépek vannak, és hát azek konkrétan tökéletesen szimulálja a légirányítás feladatait, úgyhogy ráadásul magasságot nem tudsz változtatni.
Ja, volt most ez a... Igen, vagy nem tudnak szintben keresztezni, tehát keresztezik egymást, az megvan.
Az meg persze.
Volt most egy ilyen timelapse videó, egyik forgalmas repülőtérre vették föl, azt nem tudom, lehetted-e. Majd akkor megkeresem, és akkor
nem, elküldöm. Viszont ha már repülés, képzeld, repültem a héten.
Wow!
Kedden
csak
voltam reggel.
Csak láttam róla
fotót. Ja, nem akartam elmesélni, mert már sokszor mondtam, hogy nem vagyok babonás, aztán mégis néha úgy viselkedem, de...
Minden csak utólag mondasz.
Igen, igen. Nem. Igazából péntekről hétfőre csúsztattuk, hétfőről kedre, úgyhogy már nem nagyon bíztam benne, hogy összejön. Én még sose repültem kisgéppel, mindig csak utasszállítóval, és nagyon, nagyon vágytam az élményre, hogy milyen ott a semmi közepén lógni, mert kisgép az szinte magad alá látsz benne, gondoltam én. De hát a kisgépek is eléggé zártak. Mármint ez egy nagy buborék üvege van ugyan, tehát fölfele, jobbra-balra eléggé jól kilátsz.
Igen, de lefele nehezen.
De lefele nehezen, pláne melletted van a szárny.
Ja, most sokat elront. Néztem igen. A képeidet, és ki kéne retusálni a szárnyat
belőle. A szárnyat ki kéne retusálni, igen.
Kisgépekről azt tudom, hogy a sógorom kapott születésnapjára ilyen kisgéppel repülést, és a pilóta négyszer mondta le az előre megbeszélt időpontot, mert hogy rossz volt az időjárás, meg túl szeles volt. És aztán ötödik alkalommal mondta, hogy hát most is nagy a szél, de most már nem akarom lemondani, úgyhogy nyomjuk. Úgyhogy ilyen után egészen más beülni a gépbe, mintha csak úgy simán mennél.
Szerintem én az a baj, én egy ilyen élményre vágytam. Tehát én a zipline, tehát mivel tényleg sokat másztam fára, meg olyan állatságokat csináltam, amit eddig minden túléltem, hogy vágyom arra az élményre, hogy fossak. Tehát így magasságtól, élménytől, gyorsulástól, érted, mire gondolok.
Ki vannak tolódva a határaid.
Igen, igen, és azt vártam, hogy majd úgy izgulni fogok, amikor a gépbe beülünk, vagy ilyesmi, és hát sem, és egyáltalán nem izgultam. Ez egy kicsit csalódás volt. Semmi, tehát annyira, ráadásul olyan hidegvérű, annyira, nem most nem akarom azt mondani, hogy uncsi volt a repülés, mert nagyon nagy élmény volt, és köszönöm szépen Péternek, De hogy
nem is zuhantatok.
Nem is zuhantunk, nem volt orsó, nem állt le a motor, tehát így... Ráadásul az a vicc, hogy pont az ő mennyasszonya hívott föl, hogy még beszélgetünk a kreatív fotózásról. Tehát itt külön kreatívot fogunk nekik hozni, külön napos kreatív lesz, de az esküvő után. És felhív, hogy szia Péter, kitaláltuk, figyelj, az kéne, hogy akkor kiugrunk egy repülőből, mindketten, és akkor te egy másik ernyővel ugrasz, instruktorral, és akkor tudnál-e minket fényképezni. Mondtam, hogy persze. És én hallom a csendetet, akkor mondjam, francba. Majd akart mondani, amit nem vállalok be. Mert hogy beszéltünk már erről, a repülésről, meg erről, arról, úgyhogy ez nem sikerült. Alig mondtam, persze, hatalmas ötlet, baromi jó. És már szinte már képzeltem el, már gondoltam el, hogy hogyan fogom a nyakamba akasztani a gépet, meg hogy akkor két gépet kéne vinni, nem tudok a levegőbe objektívet cserélni. De utólag meggondolom, tényleg nem reális egyébként, hogy első ugrásomat fényképezővel a kezembe tegyem meg. Meg valószínűleg az is durva volt, ugye a plexin keresztül nem lehet fotózni, és van egy ilyen öklömnyi kis szellőző ablak a repülőgép oldalsó plexién, úgy kell elképzelni, a Ferrari F40-esben annak az ablaka, nem, hogyha az megvan.
Autókon szokott lenni, ilyen kis eltolható kis.
Igen, kis eltolható. Ez megvan, amikor a test drive-ban minden autó begurul jobbról-balra, és kinyitja az ajtaját, vagy lehúzza az ablakát az ember, kimosolyog a napszemüveges csávó, és tovább megy az autó, és így tudsz autót választani. Még a régi Commodore
60. Én nem játszottam Test Drive-val, az a baj. Én nem mondod. Stánccal játszottam, meg nem is tudom, Outrunnal.
Na jó, akkor
ezt... Azóta is Outrunnak hívunk, pedig nem úgy kéne ejteni.
Igen, tényleg, ez vicces.
Az Outrun. Commodore meg azt kell beírni, hogy load.
És tényleg azt... Jaj. Na szóval egy kis eltartó ablak van, amin ki tudod dugni a fényképezőgépet, és a 14-24 vagy a 7200, úgy döntöttem, hogy ez a kettő lesz ott jó, és hát a 14-24 még csak-csak, tehát az kidugod, épp hogy kifér, hála Istennek, kidugod, és hát úgy, oké, tolja a levegő, de akkor a 7200-at kidugod, és lejjebb akarod fordítani a gépet, ezért jobban ki kell dugni, ugye, hát azt mondjuk kicsavarja a kezedből, tehát ilyen 160-170, valahogy így mentünk. Uh-huh. Van keményen tartani, meg rohadt nehéz volt célozni. Hát ami viszont én egyszer, amikor jöttem az a Finnországból, akkor ezt meséltem már, hogy a repülőgép pont a házunk körül fordult, úgyhogy kértem Pétert, és akkor nem tudtam lefényképezni a házat fölülről, majd a szüleim házát.
Én is láttam már a házatokat. repülőbe.
Na az mázli, mert nem alapvetően, mert hogy neked gondolom nem, de hogy nekem az volt, mert hogy amúgy nem ott szoktak fordulni.
Hármas határhegy fölött szokott bejönni, hogyha olyan a szélirány.
Aha. Hát én ezt nem tudom, de most még értem a Pétert, hogy ha már kérdezi, hogy hol menjünk, mire vagyok kíváncsi föntről, és hát Budapest fölé ugye úgy lehet berepülni, úgyhogy akkor megkértem, hogy akkor a Pilis, meg a Nagy Kevély, meg akkor már Üröm. Uh-huh. Úgyhogy körbenéztünk.
160-nál nincs messze.
Nem volt messze. 11-12 percet értünk oda. Mondd már, az Budapesttől délre.
Tökölöm,
de mindegy. Valamerre arra.
Nem a tököli reptéren nyugtatok?
Hát, lehet.
Szerintem igen.
Lehet.
Hagy, na mindegy, tudjam már jobban, jó? Hagy.
De tud nyugodtan. És fölhívtam anyuékat, hogy jöjjenek már ki a kertbe. Mert ugye ezekről, kisgépről lehet telefonálni. Én 500 méter fölött már nincs térerő, de hát végig alatta voltunk szinte. Uh-huh. És fölhívtam, hogy jöjjenek már ki a kertbe, és lefotóztam őket föntről. Meg ott van a burkus is megvan.
72%-al sikerült.
Hát sikerült, persze, iszonyat, tehát nagyon rászkódott, mert kemény záridőt kellett neki tolni, meg akkor már nem, nyilván kivételesen nem 2-8-as blend, hanem akkor 5-6, meg 8.
Ja.
Biztos, ami biztos, mert tényleg teljesen vaktában.
Mert azért nehéz ilyen nagy párán átfotózni, tehát nagy levegőtömegen
átfotózva. Nem is volt igazán, nem is igazán szépek a képek, tehát valószínűleg ahogy a emberfotózásnak is nem feltétlenül a technikai, tehát nem azt kell megtanulni, hogyan céloz meg valakinek a fejét, és hogyan készülj portrét, de nem a kivágást kell megtanulni. Vagy a légi fotózásnál sem az a trükk, hogy hogyan kell eltalálni föntről egy házat. Olyan baromi egyszerű.
Ez első lépés.
Igen, baromi egyszerűnek tűnik, hogy ú, légi fotós, és akkor hát de jó, neki fölviszik, és csak a fényképezőgéppel, most érted, lenézel, aztán célzol. De hát rohadtul tudni kell, hogy milyen fényviszonyok között mikor kell felszállni, hogyha ilyen a páratartalom, akkor mit tudsz csinálni. Elég kemény szakma lehet így első ránézésre.
Hát igen. Ahogy messzire akarsz fotózni hát a levegőn, akkor ott elkezd problémás lenni.
Hát, és ráadásul nekünk pekünk volt, mert elég párás volt az nap a nap a levegő. Majd, hogy érted. Készültél-e még mára valamilyen jó témával?
Igen, akartam tőled kérdezni, hogy te mennyire sokat játszol a telefonoddal.
Hát, hogy forgatom a kezemben, vagy a programok
használatára. Ja, nem, használatára. Hogy jó, tehát flight controller például, vagy bármi másra
szoktál. Sem, nulla, zero, zero.
Zero.
Nem szeretnék ilyen, tehát mártírnak előadni, de nincs rá konkrétan időm most tanában.
Nagyon érdekes, nekem egy-egy játék néha iszonyatosan be tudsz itt bantani.
De jó
tehát,
neked.
Így rákattanak egy játékra a telefonon, és akkor azt nyomom istentelen mennyiségű időn keresztül, és utána lekattanok róla. És utána meg egyáltalán nem, hogy ilyen nem tudom, a legutóbb ilyen kattanás a Real Racing 3 volt, ami ahhoz képest egy telefonos, iPad-es játék, ráadásul ingyenes, csak ilyen in-app purchase-zel lehet fizetni, hogy ha akarsz, anélkül is tök jól játszható. És ahhoz képest egy iPad-es, iPhone-os játék meglepően jó a fizikája. Tehát nem azt mondom, hogy...
Gondolom autóversenyről van szó.
Igen, ilyen pályautózás. Nem azt mondom, hogy olyan, mint kormánnyal a... Ami volt az a játék, amit olyan sokat játszottunk, a GTR 2.
GTR 2.
Azért nem olyan, de ahhoz képest, hogy milyenek szoktak lenni a Mario-val gokártozós játékoknak a fizikája, ahhoz képest megdöbbentően jó tényleg a
Nekem nagyon hiányzik ezekből a játékból a közösségi élmény.
Na és itt megvan a közösségi élmény, mert hogy a Facebook ismerőseid ellen mehet ghostkárként, tehát látod őket, hogy mit mentek.
Ó.
Úgyhogy ez is megvan benne, és végtelen mennyiségű pálya van, különböző challenge-ek, tehát nem csak ez a szokásos, hogy van egy pálya, és akkor menj rajta oda, meg menj rajta visszafelé is, mert ugye az milyen könnyű letükrözni, ha már egyszer berajzolták az egész pályát. Szóval tényleg baromi izgalmas. A legjobb lenne most megnyitni a játékot és megnézni, de útkor néztem a statisztikát, és valami ilyen izét írt, hogy nem tudom, több mint 100 órát töltöttem bele játékkal. És nem is ez az érdekes, hogy van egy ilyen baromi jó játék, amit be tudsz szippantani, hanem ahogy így lekattan róla az ember, tehát így egyik nap így nem játszottam vele,
megszűnik,
és onnan szól kezdve, már így nem volt érdekes. Na. Egyszerűen olvasom egy ilyen cikket, hogyha valaki le akar szokni a cigarettáról, ott van, hogy nem azt számít igazából, hogy hány szálat szívsz el naponta, hanem azt számít, hogy mennyi idő telik el kettő között, mert ha kevés idő telik el két ilyen szenvedélybetegségednek élés között, akkor még folyamatosan vágysz rá. Ha ki tudod tolni, hogy már egy napig, már két napig nem gyújtasz rá, akkor egyre kevésbé. Tehát így megkopik az élmény, és egyre kevésbé fogod akarni.
Én csak egy embert ismerek, aki aktívan dohányzott, és le is rakta, unokatestvérem, akiről sokat meséltem, ő tanított vezetni. Ő úgy rakta le a cigit, vagy úgy tudta lerakni évekre a cigit, hogy egyik nem így dohányzott, elszívott egy fél dobozzal mondjuk, és másnap így nem gyújtott rá, és nem gyújtott rá 2 évig. És mondjuk még 3-4 hónapig ott volt a kocsiban az utolsó fél doboz cigaretta, amíg el nem, szét nem kunyarálták. És ez számomra teljesen érthetetlen volt, hogy akkor oké, ha ezt így le tudod tenni, tehát van ennyi akaraterőd, azért ez nem semmit, tegyük hozzá. Akkor utána miért, tehát hogy miért szívsz, miért kezded
újra?
Ide. Ja, mert olyan kedvem volt. Jó. Ja. Tehát, hogy még, mert ő szereti azt a maró érzést, hogy a cigi így végig megy a torkán, hogy elmesélte nekem. Egyébként az nagyon vicces, amikor úgy látsz dohányosokat, főleg fiatalokat, hogy nem is tudja, mit csinál. Tehát a szívja, mint a levegőt venne.
Volt az baromi jó kampány, nem tudom, látta, de volt egy ilyen gerilla videó dohányzás ellenes.
Nem, de majd is megkeresed ezek után.
Facebookon elterjedt. Az volt a sztori, hogy egy ilyen 10 év körüli kisgyerek cigivel a kezébe oda ment egy egyébként dohányzó felnőtthöz, és tüzet kért tőle.
És rémlik.
Mondta neki a felnőtt, hogy nem ad neki tüzet. De hát miért? Hát, mert hogy ez egészségtelen, meg nem kéne csinálod. De hát te is dohányzol, így mondta neki így a kisgyerek. És ilyen rejtett kamerákkal így távolról vették fel az emberek reakcióját, hogy így megdöbbenve így ránéznek a saját kezükben a cigarettára, hogy mennyire más az egésznek a körítése, hogyha egy 10 éves gyerek kér tőlük tüzet, és hirtelen elkezdenek arról papolni, hogy ez egészségtelen. Na mindig.
Bizony.
De hát nagyon sok olyan szenvedélybetegség van, vagy szenvedély inkább, ami nem káros. Tehát vannak káros, meg nem káros szenvedélyek, amit elég nehéz szerintem elválasztani. Tehát, hogyha 100 órát játszok a telefonon az autóversenyzős játékkal, akkor az nem tudom, 1-2 hónapon belül, akkor az már vajon káros, vagy nem. Nehéz eldönteni.
David Dacsovnyiról olvastam egy cikket.
Mulder
ügynökről, hogy maga a színész már a X-akták idején lehetett olvasni, vagy hallani, hogy szexfüggő. És eléggé kaotikus a magánélete. És ezzel kapcsolatban olvastam egy orvosi állásfoglalást, hogy például a szexfüggőség, az nem betegség.
Az ilyen orvosi állásfoglalások, hogy ez 10 évente megváltoztatják.
Hát szerintem
a technika.
Hát valószínűleg a betegség, szerintem úgy lehet valahogy definiálni ezt, hogyha káros az életedre, akkor mondjuk akár lehet betegségnek is nevezni. Ha pozitív hatással van az életedre, vagy nem okoz sem neked, sem a szeretteidnek
problémát. Hogy te döntésed, vagy a testi elváltozás. Tehát, hogy így fizikailag ragaszkodsz valamihez, vagy pedig így csak pszichikailag.
Nem tudom, hogy különbséget lehet tenni így. Tehát, hogy a függés mi? Gondolom, az orvostudomány valahogy így határozza meg, de hogy funkcionálisan ezt meg lehet különböztetni, szerintem a maga ragaszkodás ténye, vagy ereje, vagy mondom, az életedre való hatása inkább számomra, ami meghatározó. Tehát, hogyha hány olyan szenvedély van, gondolj bele, gyorsan akartam mondani, valaki is imád autózni, és autóversenyen lesz belőle, és az életét a szenvedélyének éli.
Igen.
Hát és fizikailag fáj neki, ha nem vezetett egy nap autót, vagy a vadászpilóták szoktak arról így nyilatkozni, hogy megőrülnek a földön, mert hogy annyira lételemüknek érzik a levegőt. És
hát
hogy
olyan gék vannak, meg olyan sebességnek, és van egy ismerős, aki vadászpilóta volt, és vett egy autót, ami 6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és szétunja benne magát, hogy ez iszonyat tetű lassú.
Elhiszem.
Ja.
Elhiszem. Nem akartál beszélni a négerezésről. Mert hogy
feketén derítésről.
Igen, mert hogy ne beszélgessünk ilyen témákról, mert annyiszor boncolgattuk már a cigány, meg egyéb szóhasználatokat, hogy ezt nem akarod folytatni. De nem fejezted, hogy miért ne beszéljünk róla. Miközben egyébként a...
Nem tudtam, hogy miről akarsz beszélni. Lehet, hogy azért.
Hát igen, de hogy nem
fejtetted. Nevezünk a fotózásban égerezésnek.
Nem fejtetted ki, hogy miért ne beszéljünk égerezésről. Bizony, és hát a feketén derítést nevezzük a fotózásban négerezésnek.
Amikor fekete lámpával derítesz.
Micsoda, várj egy picit.
És megkeresed a jegyzetet.
Nem, csak alig pakolok, mert hozzá van.
A fekete derítőt.
Nem csak a telefonomat pakoltam, hanem. Emlékszel arra, amikor a Anna Tesó Janóval a fekete fényszóró előnyeit taglaltuk egy hévutazás során?
Amikor 15 évesek volt?
12 inkább.
Aha, igen, beszélgetünk, hogy olyan nem fekete lámpát csinálni, ami sötétséget csinálni.
Igen, igen, igen. Oda világított, és akkor pofa sötét van.
Igen.
És ez így kitöltötte Batyányitól a Batyányitól Békás megyerig a témát.
Hogy a metró alagútban nagyon sok ilyet használnak, hogy sötétségen is nem lehet bemenni.
Tényleg. Milyen érdekes, hogy az embernek
van. Sokkal ezek... nagyobb találmány volt szerintem, amikor föciből tanultuk, hogy a napsütéses órák száma mennyi az egyes földrészeken, vagy egyes országokban. És azon gondolkodtam, hogy az anyámban lehet megmérni a napsütéses órák számát ugye egy év alatt, hogy valaki kinnál stopperrel, és most süt, most nem, most süt, most süt, most nem. És aztán rájöttünk, hogy egész biztos, hogy napelemes stopper, ami hogyha süt a nap, akkor számol magától, ha nem süt, nem számol.
Nagyon profi. Ez az index, ami működik, nem működik, működik, nem működik.
Igen. Na szóval, hogy mire jó a fekete derítés fotózásban?
Arra jó, hogy ha szeretnénk egy képet készíteni, és na jó, induljunk ki abból, hogy tudjuk, mit akarunk csinálni. Tehát tudjuk azt, hogy nem önmagában nem a helyi fényviszonyok között akarjuk lefotózni a modellünket, nem csak egy ilyen ad-hoc fotóról van szó, hanem szeretnénk valamilyen plusz fotográfiai tartalmat adni a képnek. Vagy szeretnénk vagy azt, hogy mi határoznánk meg a, vagy minuszt, ha ügyetlenek vagyunk. Igen. Szeretnénk mi meghatározni a képen a fény árnyék játékokat, hogy milyen mélység legyen a képnek, milyen árnyékok legyenek a képeken, lapos legyen, vagy erősebb, hogy ha erősebbek az árnyékok, akkor jobban kijönnek az arcnak a domborulatai. És a négerezés szintén egy eszköz erre, lehet stúdióban is használni, meg szabad ég alatt is. Ha például tűző napon fényképezel, és a korábbi adásokban taglalt áteresztő ernyőt használod, akkor lehet, hogy nem haszontalan a másik oldalra egy fekete lapot tenni, ami elnyeli a fényt, és onnan akkor nem kapsz vissza derítést, mert hiszen még a környezetből is érkezik, tehát mondjuk ha balról érkezik a főfény, és jobbra nem teszel semmit, csak balról egy áteresztő ernyővel szűröd meg a fényt, akkor a természetes fény akkor is érkezik a modell másik oldaláról.
Igen.
És egy fekete lappal ezt meg tudod akadályozni.
Tehát gyakorlatilag odáig menjen a fény, ameddig neked szükség van rá.
Addig menjen a fény, amennyire neked szükséged van, így van. Ha például szemből világítasz műteremben, akkor, és hát a műterem falai ráadásul jellemzően, jellemzően fehérek egyébként, de hát egy igazi fotóműteremnek vagy fekete, vagy szürke falai vannak éppen azért, hogy ne legyenek felesleges, vagy kell, nem is felesleges, egy nem várt, vagy nem szükséges tükröződések, derülések, vagy de a csillanás se jó szó, mert hogy nem csillan a fehér fény, minden is, ne érkezzen vissza olyan fény, amire nem vágyunk, amit nem direkt rakunk oda, és ezért sokkal jobb, hogyha szürke, vagy fekete egy műteremnek a fala.
És vagy hogy ha rugalmasan tudod.
Igen, és hogy ne kelljen feketére fastenünk például a falat, ezért nagyon szerencsés, ha van két hatalmas nagy panelünk, nagyon sok fotós korábban már említett hungarocelt használja, egyik felét fehéren hagyja, másik felét lefesti feketére, és akkor ez például két fadeszkával össze lehet mondjuk két-három hungarocellapot, akár emberméretű, tehát ilyen, mit tudom, egy méterszebb két méter, vagy 2-10, 2-50 magas ilyen nagy táblákat lehet belőle csinálni, hogy jobbról-balról be tudod tenni a fekete felületet a modelltől ugye jobbra-balra, ahogy mondtam. És akkor biztos lehetsz benne, hogy onnan fény visszaverődni nem fog. Jaj. És egy oldalról a kép nem fog olyan fényeket kapni, amit nem szeretnénk, és ezzel egy kicsit a fotó plasztikusságát lehet növelni.
Valami hasznos. Én egyszer-kétszer próbálkoztam úgy fotózni tábori körülmények között, ahol nem volt se softbox, se semmilyen fényterelő, hogy közel állítom a modellt a fehér falhoz, és a vakuval a falra villantok. Tehát, hogy a fehér falról visszatérő fényt kapja a modell, és egy kisebb helyiségben vagy szobában igen komoly problémát okoz, hogy oké, hogy a falról visszaverődik, és az lesz a fő fényed, és egészen softbox hatású lehet, hiszen nagyon számít, hogy lentre teszed a vakut, akkor lent lesz erős a fény, egy föntre, akkor fönted nem lesz egyenletes a softbox, de azért működik. Viszont a plafonról, a túloldali falról és innen-onnan még csomó helyről vissza fog verődni extra fény. Ráadásul a D70-ben egyáltalán nem megbízható a TTL vaku vezérlés. Tehát, hogyha a kis beépített vakuját akarom arra használni, hogy elsősorban a TTL vakut, akkor sokszor a kisvakunak a fénye is rákerül a képre. Nagyon egyszerűen le lehet teszteni, ha lefotózod magad a tükör előtt.
Igen.
És látod, hogy a kisvakú fénye is baromira benne van még a képben. Ami zavaró, hiszen pont az lenne a TTL vakuvezérlés lényege, hogy két dolog, hogy az egyik, hogy a vakunak az erejét automatikusan állítsa a gép, tehát nem manuálisan kelljen a vaku erejét szabályozni, a másik meg, hogy a gépen lévő vaku, az ne szóljon bele.
Ezt tudtam már a D70?
Tud TTL vezérlést, igen, ráadásul ilyen csoportokban is tud commander lenni TTL vakukhoz.
Wow.
Csak néha bele kerül a kis vaku fénye, néha nem. Úgyhogy marad az a megoldás, hogy a kezedet elé teszed a kis vakunak, és fölirányítod a tenyeredről visszaverődő fényt a plafonra. A plafonról visszaverődő fény süti el a kitett vakut, sleeve vakut, és akkor reménykedsz, hogy a plafonról verődő fény az sokkal kevésbé szól bele legalább a képedbe, mint a szemből érkező lenne.
Hát egyébként valószínűleg, mert csak azért is, mert egyrészt szét, nagy területen oszlik szét, másrészt meg a...
Meg kicsit villan azért a
kicsit. Igen, kicsit villan, és addigra valószínűleg elnyelődik. Tehát a négerezés az a fény elnyelésére szolgál gyakorlatilag, és hát ha nem portréfotózásnál használjuk, akkor egyébként tükröződő felületeknek a csökkentésére lehet használni.
Igen, és valami tükröződne, és oda tesz egy fekete lapot, akkor csak a fekete lap fog tükröződni.
Fekete fog tükröződni, ami meg nem részletgazdag dolog, ugye egy nagy feketeség, tehát sokkal rosszabb, ha például színes, egy apró kis ide csatlakozó, elfáradtam, úgyhogy lassan befejezhetjük. Igen, ide vonatkozó kis apróság, hogy nem baj, hogyha nem egy lila mintás pólóban fotózol például tükröződő felületeket szerintem.
Igen.
És ha már a múltkor meséltem, hogy mennyire kellemetlen, amikor a koszorús lányoknak a metál T-mobil színű menyecske, vagy koszorús lány ruhája megfesti a menyasszonyt, akkor mondanám, hogy érdemes például sötét inkben, sötét nadrágban fényképezni. És nem csak azért, mert illik meg tisztelni.
Nem látszik, ahogy mozogsz.
Hát nem csak az, nem vagy derítő.
Igen, meg a templomba ugrálsz a fehér inget, be se szerencsés. Mondjuk igen. Feketébe se illik esküvőre menni, mint egy fekete felsőben.
Tehát sötét kéket.
Valamit.
Sötét kéket szoktam. Sötét kéket hordok. Miért nem illik feketébe menni?
Mert temetésre megy az ember feketében. Mert egy fekete koktélruha se illendő egy hölgy esetében, hölgy vendég esetében.
Na majd utána
nézzük. Mint ahogy a fehér sem illendő, mert hogy ne akarja mennyasszonnyal konkurálni.
Sok baj van az esküvői öltözkedéssel.
Igen, igen. Akartam neked még valamit mesélni, Peti. Amíg
és elfogod?
Elfogom. A jótékonysági ilyen adományozó boltokról akartam neked mesélni.
Na.
Izgalmasat, hogy Magyarországon is működik olyan, hogyha meguntad a könyvet, vagy a ruhát, vagy akár a számítógépedet, akkor be tudod adni ilyen segélyszervezetnek, uh-huh. És akkor azt a rászorulóknak odaadják. Te is végeztél ilyen gyűjtést az árva gyerekeknek, meg...
Igen, az Ágot alapítványnak.
Mindenki tud ilyen ruhagyűjtőkről, ahol le tudod adni a használt ruhádat, hogy mégse kidobd ilyen ruhagyűjtő konténerek, vöröskereszt, ilyesmi. Mert egyetlen probléma van szerintem, hogy azt feltételezi, hogy ami neked fölösleges, a rászorulónak arra van szüksége. Ami ugye egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát tipikusan, amikor használt mobiltelefonok érkeznek Afrikába, ahol enni se tudnak, vagy például ceruzára lenne szükségük, és nincs áram, hogy fel tudják tölteni. Tehát, hogy érted, miről beszélek?
Abszolút értem, miről beszélsz. Nem azért hallgatok, mert nem figyelek.
Angliában pedig olyan ilyen charity shopok vannak.
Igen.
Jótékonysági üzletek, ahova bármit beadhatsz, amilyen még használható, tehát könyvet, DVD-t, ruhát, ilyesmi.
Igen.
És ezek általában ilyen láncként működnek, tehát szerintem el is oszlatják, hogy hol mi jelenik meg. És utána ezeket a termékeket ők árulják, de nem a rászorulóknak, hanem mindenki másnak. Tehát gyakorlatilag,
és
mint
az használt. És a befolyó pénz az, ami...
Így van. Tehát egy használt ruhabolt, használt könyvbolt, használt DVD-bolt úgy néz ki számodra. Csak az egész non-profit vállalatként működik, ami azt jelenti, nem azt jelenti, nincs bevételük. Non-profit azt jelenti, hogy a bevételből leveszik az ő működéshez szükséges költségüket, tehát ők is bérlik az üzlethelyiséget, meg fizetnek az alkalmazóknak. Így viszont van. Ami megmaradt profit, az mind jótékonyságra áldozzák, és utána a pénzből már tényleg azt lehet beszerezni a rászorulóknak, amire azoknak valójában szükségük van. Baromi nagy kultúrája van itt egyrészt a cuccok behordásának, tehát ez ilyen kerámia, csetresz díszek, amiket a lakásban ilyen porfogónak kitesznek az emberek. Olyanoktól kezdve, tényleg a hanglemezeken át, így bármit megtalálsz az ilyen boltokban. az emberek előszeretettel viszik oda a megunt ruháikat, és előszeretettel vásárolnak is ott. Mi is vettünk a minap egy tök jó könyvet.
Engedd meg, hogy röviden összefoglaljam ezzel kapcsolatos tapasztalataimat. Én több éven keresztül fotóztam az Ágota Alapítványnak, és minden fotózás előtt szerveztem itt Budapesten ilyen ruhagyűjtést. Facebookon, meg még korábban Iviven, meg még talán hirdettem is fórumokon. És mit tudom én, 10-15 ember fölhívott, hogy neki lennének ruhái, játékai. Mindig az volt a kiírás, hogy olyan megunt, de még használható, hogy valapadulban lévő játékokat és ruhákat várok, amiket 3-14 éves gyerekek, amiknek 3-14 éves gyerekek tudnak örülni. Nagyon köszönök minden felajánlást és minden segítséget, de az azért eléggé kiábrányító volt, hogy az első utam ilyen esetben mindig egy nagy szemét konténerhez kell, hogy vezessen, és ki vagyok én, hogy eldöntsem, minek van szüksége a gyereknek, de fejetlen baba, vagy billenő nélküli dömper, az számomra szemét.
Egy társas játékemnek megvan a fele.
Például. Szóval bármennyire is jól eső volt a sok telefon vagy e-mail, és nagyon sokszor előfordult, hogy ismerőseim hívtak, felajánlottak, és nem tudtam elmenni hozzájuk, meg egész egyszerűen nem fért bele az időmbe, és akkor kicsit úgy tűnhetett a dolog, hogy én ebbe belekezdtem, de igazából nem érdekel, pedig hát egész egyszerűen csak annyi időt szántam rá, vagy tudtam rászánni, amennyi rendelkezésemre állt,
ja.
És mondjuk ez is több, mint a semmi, és sokszor mentem meg tömött csomagtartóval le Szegedre, de én nagyon félek, hogy még a szelektálás után is nagyon sok olyan cucc maradt, hiszen nem tudtam sokszor a zsákot teljesen átnézni, ami haszontalan, ami mondjuk felmosorony, vagy hát mondjuk nem haszontalan, mert mindent fel lehet használni.
Hát és itt kanyarodunk vissza oda, hogy az, ami neked feleslegessé vált, nem biztos, hogy arra van szüksége a
nehéz ez
a rászorulóknak. És ezért lehet jó egy ilyen köztes dolog, hogy eladod.
Igen.
Simán.
Egyébként beszéltünk már erről, ez a vállalati felelősségvállalás, társadalmi felelősségvállalás, amit a vállalatoknak szerintem, hát hogy kötelességük, nem kötelességük, de szerintem jó, ha ilyesmit csinálsz, mert jó, egyrészt jó érzéssel tölt el, másrészt, ha csak marketing szempontból nézzük, ami egy elég önző szempont, de miért ne lehetnél önző, hiszen vállalkozó vagy, akinek az a célja, hogy fejlődj, profitorientált vagy fejlődj, egyre jobb eszőket vásárolj, egyre jobb tudást szerez meg, és egyre jobb ügyfeleket szerez magadnak. Ez egy nagyon jó marketing eszköz is tud lenni.
Abszolút. Ahol a kis feleségem dolgozott multinál Magyarországon, ott baromi jó volt, két nagyon szimpatikus szokásuk volt. Egyik, hogy volt ilyen úgynevezett dress down day, amikor bemehettél farmerban, tehát nem kellett csinosba öltözni, nem kellett kosztüm, meg öltöny, nadrág, meg ilyenek, hanem tényleg farmer pólóba lehetett menni. Azt hiszem, havonta egyszer volt ilyen nap, viszont akkor 200 forint adományt kellett adjál, amit utána jótékonyságra fordítottak. Tehát így megvehetted a farmerban bemehetés jogát, ami tök jó. A másik, amit csináltak, az pedig, hogy rendszeresen szerveztek ilyen csapatépítéssel összevont jótékonyságot, úgyhogy úgy nézett ki neki a csapatépítés, szigorúan munkaidőben, hogy elmentek egy fél napra iskolakerítést festeni például.
Az zseniális
vagy
szerintem.
Vagy fát ültetni, vagy ilyen dolgokat csinálni. Nekik is tök jó volt, jó levegőn, a csapatépítés is ki volt pipálva, és közben jótékonykodtak egy csomót.
És lássuk be, azért jó érzés jót tenni.
Abszolút, abszolút. Főleg, hogyha ezt munkaidőbe teszed, tehát
hát akkor aztán már extra jó.
Ezért kellett szombaton bejönni.
Csaba, ja. Nekem indulnom kell.
Jól van, Péter.
Nagyon köszönöm.
Én folytatom még egy órát.
Jó, nagyon köszönöm eddig a közönyöködéset, köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak.
Úgyis
jövő héten találkozunk.
Így van, vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
Sziasztok, ciao.